az Európai Labdarúgás klub sorozatainak modellváltása akár negatív hatással is lehet az Európa Liga vagy az Európai Konferencia Liga néző számára. Ezt mondta a Granit alapkezelő szenior értékesítési és terméktámogatási menedzsere. A szombati Real Madrid Borussia Dortmund mérkőzés, amelynek a londoni Wembley stadion ad otthont, egy korszakot zár le az európai labdarúgásban. A következő szezontól ugyanis a klasszikus csoportkör helyett főtáblás rendszerrel indul mind a három kupa sorozat, ami egyben azt is jelenti, hogy 50%-kal nő a mérkőzések száma. Duha Bence arról is beszélt, hogy megemelkedett csapatszám nagy lehetőséget kínál a többi között az olasz bajnokságnak, amely bevételeiben az elmúlt években leszakadt a csúcstartó angol pontvadászattól. Maurer Kristóf interjúja.
Kezdjük azzal, hogy tegyük kontextusba kicsit, hogy a konferencia liga szereplőinek, döntős szereplőinek mennyivel másabb, mint mondjuk egy bajnokok ligája szereplőnek, mennyivel tér el a két döntő, mondjuk presztízsben, pénzügyi kérdésekben és hasonlóakban.
Igen, ez a hét ez a európai klubsorozatoknak, a kupasorozatoknak a lezárását jelenti, ugye két döntőt is rendeznek, ahogy említetted. Én talán a BL-el kezdeném mégiscsak azért, mert ha az ott elhangzó számokat majd elmondom, utána az könnyebb kontextusba helyezni, hogy ahhoz képest azért a konferencia liga azért bőven elmarad, mind presztízsben, mind pedig ugye pénzileg. Te is kiemelted a Real Madridot, hogyha van csapat Európában, akinek egy BL döntő rutin, akkor aztán a Real Madrid, ugye ők a rekordgyőztesek 14 elsőséggel, és az elmúlt 10 évben pedig 5 alkalommal is el tudták hojtani ezt a kupát. Ráadásul volt ebben egy triplázás, és az se mindegy, hogy ebből az 5 győzelemből ez csak 5 döntőre vagy szükségük, tehát ha bejutnak a döntőbe, akkor ők az elmúlt 10 évvel azt mindig el is hódítják. Ha megnézzük a két csapatot, ugye a Real Madridot és a Dortmundot, akkor az egyértelműen kijelenthető, hogy a Real Madrid az esélyes majd most szombaton is az angliai döntőben, de azért ők sem vehetik ezt a döntőt félváról. Egyrészt ugye a nagy tét miatt, a nagy feszültség miatt ezek a döntők általában lassabb játékot hoznak, kevésbé kockát vállalók a csapatok, ugye ez kicsit eltünteti a különbséget a két csapat között, és ez gyakran okoz meglepetést egy ilyen fináléban. Másrészt pénzügynek sem mindegy, hogy a Real Madrid most 15-szörös győztesként távozik majd a Wembleyből szombaton, vagy csak egy ezüstéremmel a nyakában. Ugye tavaly évben például a BL győztes Manchester City 30 millió euróval kapott többet a győzelemért, mint a második Inter. Ugye ez nem csak a döntő beli eredményben adódik ez a különbség. Az UEFA három dolgot jutalmaz egy BL szezonban, egyrészt az adott évi teljesítményt, másrészt van egy ilyen csapat koeficiens, ami azt nézi, hogy az elmúlt 4-5 évben hogyan teljesített a csapat, meddig jutott el a BL-ben, és van egy ország szorzó is úgymond, például az angliai csapatok, akik az angliai közvetítési jókért több pénzt tud beszedni az UEFA, ők több pénzt kapnak vissza a közös kasszából, amit visszahoz az UEFA a csapatoknak.
Tehát akkor neki kicsit lehet így a pálya.
Lehet így a pálya, mondhatjuk ezt, hogy alapvetően több bevételre számíthatnak, de ugye azért Angliában a költségek is jóval magasabbak. Szokás mondani ezt az angol adó kifejezést a fociban. Ha egy angol csapat szeretne igazolni mondjuk egy olasz tehetséget, akkor az mondjuk 2-3-szor annyiba kerül, mint hogyha ő ligán belül igazolna egyik csapatból a másikban.
Egyébként azért is érdekes az idei szezon meg, hogy említetted, hogy kitávozik nyertesként a Wembleyből, mert hogy a szokásszerű európai labdarúgásnak ez volt az utolsó szezon, és a következő szezontól egy modellváltás érkezik az európai klubsorozatokba, kibővül például a bajnokok ligája mezőnye. Mivel jár ez egyébként? Nyilván több mérkőzés, gondolhatnánk akkor több bevétel az UEFA-nak, de alapvetően miért változtatták meg ezt a rendszert, miért lesz más jövőre?
Hát, hogy miért változtatták meg, az egy jó kérdés. Ugye a cél valószínűleg az a több meccs, több izgalomnak a garantálása. Ugye most egy 32 fős csoportkör van a BL-ben és az EL-ben is. Ilyen 8 darab 4 fős csoportot hoznak létre, ami ugye a két győztes tovább jut, a harmadik az Európa Ligába esik ki a BL-ből, a negyedik pedig ugye minden kupasorozatból eliminálásra kerül, és ezt váltják most le egy 36 fős ilyen kis mini ligára. Az egyik legfontosabb következménye ennek, hogy mostantól a csapatok nem 6 meccset fognak játszani, hanem 8-at, 4-et otthon, 4-et idegenben, és a másik, ami talán a legjobban tudja az UEFA ezt a döntést eladni, meg reklámozni, hogy most már azonos kalapból érkező csapatok is fognak játszani egymással. Eddig úgy nézett ki, hogy 4 kalapba voltak sorolva a csapatok, az elsőben a legerősebbek, másodikban a kicsit gyengébbek, és így tovább egészen a 4. kalapig, és most már ugye minden csapat, aki rajta van ezen a 36 fős, mondjuk úgy, hogy főtáblán, ő minden kalapból 2-2 csapattal fog játszani. Egyel otthon, egyel idegenben. Tehát most már egy főtelben is előfordulnak olyan szuper párosítások, mint egy Real Madrid, Manchester City, vagy akár mondjuk a szombati döntő is megismétlődhet már korai szakaszában is a kompetenciának.
Egyébként pont, hogy a szuper szót használtad, mert nekem egyből a Superliga jutott erről eszembe, azért valamilyen párhuzam van a kettő között.
Van, mert tényleg most már nem csoportokra van bontva, hanem a végén kapunk egy 1-től 30-ig tartó listát, mint hogyha egy igazi bajnokságról beszélnénk. De azért az, hogy nem ütközik meg minden csapattal, és tulajdonképpen csak 8 meccset játszanak, ez tényleg egy ilyen átmenet a csoportkör és egy klasszikus liga között. Nyilván ez megint behozza majd a szerencsének a kérdését, kit kivel sorolnak össze, mennyire szépen átlátható ez az egész rendszer. Az érdekesség, hogy eddig volt a BL-ben mondjuk a csoportkörnek a sorsolása, amikor a híres ex-focisták a 4 kalapból kiúzták az éppen egyes csapatokat. Most kiszámolta az UEFA, hogyha ezt az új rendszerre is élőben egyesével akárnál meccseket kihúzni, meg a csoportosításokat kihúzni, akkor az kb. 4 óra lenne szükség és 900 labdára, mert ők is áttérnek kicsit az automatikus módszere, és csak egy-egy dolgot fognak majd kézzel választani. Úgyhogy igen, növekszik a bajnokság, több mint 50%-kal több meccset láthatunk majd a következő BL szezonban, és ez nem csak a BL-re igaz az a váltás, hanem az Európa Liga és a Konferencia Liga is új struktúrában fog majd működni. Kérdés, hogy ez mennyire fog a nézőknek tetszeni ez a növekedés.
Az én gondolatom ezzel kapcsolatban pont az volt először, hogy ez ugye nem csak egy ilyen bajnokságban jelent megemelt meccsszámot, hanem ugye mondjuk a Konferencia Ligában is rengeteg más meccs lesz. Ráadásul, ahogy jól olvastam, akkor eddig ugye a Bajnokok Ligája meccsek napjai az a kedd és a szerda volt, most viszont már csütörtökön is lesznek meccsek, és hogy esetleg nem egy jogos félelem az, hogy a Bajnokok Ligája több meccse, meg az, hogy most már a csütörtöki napon is megjelennek majd ott a mérkőzések, esetleg elszívja a nézőket a kisebb kupasorozatoktól.
Szerintem ez egy jogos félelem, ha nem is pont úgy, ahogy mondtad. Lesz egy úgynevezett kiemelt hét mind a három kupa sorozat során, amelyik hétenél csak azok a sorozatnak a meccsei lesznek megtartva, csak BL meccsek lesznek, vagy csak EL meccsek, vagy csak a konferencia meccsek, és amikor a BL-nek lesz valamikor szeptember közepén ez a kiemelt hete, akkor ők fognak csütörtökön is majd BL meccseket játszani, de az olyan csütörtök lesz, mikor nem fog közvetlenül ütközni se EL, se konferencia liga meccsekkel, tehát hivatalosan megmarad az a különbség, hogy a BL az két szerda, az Európa Liga meg a konferencia csütörtök, tehát nem lesznek egy időben különböző bajnokságnak meccsei, de bennem felmerül az a kérdés, hogy ha már 50%-kal több BL meccs lesz egy szezonban, akkor a nézők nem fognak-e úgymond telítődni ezzel a sok extra meccsel, nem fogják azt mondani, hogy oké, én most már nem fogok leülni egy konferencia liga meccset megnézni, mert láttam már ebben a szezonban rengeteg BL meccset, hát még a kieséses szakasz, nem érdekel engem ez a kicsit kevésbé presztízs torna.
És hogyha mondjuk a klubok oldaláról nézzük meg ezt, nyilván az UEFA-nak ez mindenképpen előnyére válik, hogy tudnak több bevételt generálni. A kluboknak mi a része ebből a tortából, ha fogalmazhatok így?
A kluboknak is jó ez a váltás, vagy az, hogy mennyire azt majd mindjárt látni fogjuk. Ugye 50%-os a meccs emelkedés, és ez nyilván az UEFA-nak is extra bevételt jelent, hiszen drágában tudja értékesíteni a közvetítési jogokat. Ugye ők a következő 3 évre 4,4 milliárd eurós bevétellel számolnak, amiből ők 3,3 milliárd eurót fognak majd szétosztani az induló csapatok között. Ugye csak, hogy látszódjon, hogy mennyire BL csúcsos ez az egész rendszer, ebből a 3,3 milliárd euróból 2,5 milliárd a BL csapatok között kerül majd szétosztásra, és csak a maradék 8-900 millió fog osztatkodni a másik két liga. Ugyanakkor ez csak egy 600 milliós, tehát egy 13%-os emelkedés a mostani pénzosztáshoz képest, tehát nem tudta annyival növelni a bevételeit az UEFA, amennyivel a meccszámot növelte. Talán a fociban is akkor létezik ez a csökkenő határhasznosságnak az elve, hogy nem lehet végtelen ideig növelni a meccseket, mert egyszerűen a nézők számára már kevesebb értékre lesz a 100x-edik BL meccsnek egy adott szezonban.
Meg ugye ez a megemelkedett csapatszám a következő szezonban ilyen viszonylag szürreális szituációkat szül, mert például az olasz bajnokságban idén, ugye most még lesz ez a szerdai döntő a Konferencia Ligában a Fiorentina meg az Olimpiakos között, de hogyha itt a Fiorentina nyerni tud, akkor tudtam, a 9 olasz csapat fog jövőre európai klub sorozatokban indulni, ami majdnem a bajnokság felét jelenti. Egészséges ez a berendezkedés, hogy egy ligának majdnem a fele Európában játszik, mint mondjuk akkor az olasz bajnokság szempontjából, mint maguknak a csapatoknak a szempontjából, és akkor nyilván itt a játékosok és a sérülések kérdése is a szerepet fog játszani.
hát mindenképpen extrém ez a szituáció, én nem is emlékszem ilyenre, hogy ilyen sok csapat tudta magát képviselni az európai kupasorozatokba, és ennek nyilván meg lesznek az árnyoldalai a bajnokság számára, és sokkal nehezebb lesz a fordulókat megszervezni, figyelembe kell venni, hogy éppen melyik csapat játszik a hétközben, eltolni meccseket, csonkafordulókat szervezni, lesz az egészet még összeidesztetni mondjuk az olasz kupával is. Biztos, hogy ez nehezebb dolog lesz az olasz szövetség számára, de szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség is az olasz foci számára, hogy jobban megismerjék egy kicsit az ő csapataikat a nemzetközi nézőközönséggel. Talán ez a legnagyobb hátrány és a legnagyobb veszélye most az olasz focinak, hogy míg a Premier League a legnépszerűbb és sokszor a legerősebbnek titulált bajnokság, évente ugye 2,1 milliárd euró körüli összeget kap a nemzetközi közvetítéseken keresztül, addig ez az összeg az olaszoknál mindösszesen 200 millió, kevesebb, mint a tizedét nagyon kapják az olaszok. És ami még durvább, hogy itt egy csökkenő tendenciát láthatunk, tehát az elmúlt 3 éves ciklusban nagyobb bevétele volt az olasz kluboknak a nemzetközi közvetítésekből, mint ez mostanában van.
Pedig ez nagyon diszonáns azzal, hogy az ő koeficiens pontjaik a legmagasabbak, úgy tudom, Európában.
Igen, most ezért is indulhat 8 csapat, vagy 9 csapat, mert ugye a BL-ben jól szerepelnek, meg az E-t is idén megnyerték. Ennek ellenére nem tudják jól eladni a hazai bajnokságot, pedig szerintem a mutatott játékképével sok esetben nincsen baj. Talán hiányzik egy arca a ligának, aki volt régebben, ugye Cristiano Ronaldo, amikor Juventusban játszott, de maradnak le folyamatosan mondjuk az angolokhoz képest.
Tehát akkor most az európai klubfutballban, vagy a ligák összevetésében azért láthatunk egy olyan trendet, hogy nem feltétlenül az a bajnokság a legerősebb, vagy az a bajnokság jut a legtöbb pénzhez, amelyik feltétlenül Európában legjobb teljesítményt mutatja, sokkal inkább most már egy ilyen marketing szempontú verseny is van.
Hát biztos, hogy a marketing is nagyon sokat számít, és a Premier League az rengeteg erőforrást költ arra, hogy az ő meccseit nézzék meg az emberek, az ő játékosaival találkozzanak, mondjuk főleg az olyan szurkolók, akik csak most ismerkednek a focival, ugye például mondjuk Kínában egy óriási piac vár még felfedezésre, és nagyon sokat tesznek a csapatok azért, hogy onnan is szurkolókat szerezzenek maguknak. Ugyanakkor ez egy kicsit azért vitatkoznék ezzel a legjobban teljesítő, legerősebb bajnokság gondolata. Ugye most egy kivételes szezonban szerintem mindenképpen, ugye az elmúlt 25 évben most fordul elő harmadszor az, hogy nincsen angliai csapat a legjobb 4 között. Ugye azért az elmúlt években gyakran láttunk angol házi döntőt a BL-ben, sokszor volt az, hogy a legjobb 4 között akár 3 angol csapatot is találtunk. Való igaz, hogy idén ez kicsit rosszabbul jött ki, de szerintem ez inkább egy kivétel, mint sem, hogy esetleg az angol focinak valamilyen gyengeségét mutatná. Szerintem ennek általában egyrészt az is szerepel, hogy a Premier League-ben, ahol ilyen nagyon komoly pénzeket kapnak még a legkisebb csapatok is európai összevetésben, olyan csapatokat tudnak összeállítani, akik egy sima hétközi fordulóban, vagy egy hétvégi meccsen is egy komoly küzdelemre kényszerítik még a legnagyobb csapatokat is. És egyszerűen az angol top csapatok, akiknek ugye nincsen téli szünete, ott van még a 2 hazai kupasorozat is a bajnokság mellett, elfáradnak az európai kieséses időszakra, januárra, februárra, és nem tudják nyújtani ezt a magasztó teljesítményt, amire szükség van.
És ez akkor gondolom a következő szezonra még bonyolultabbá válik, hiszen pont erről beszéltünk, hogy több meccs lesz, mind a BL-ben, mind, hogyha jól tudom, most már 32 csapatos klubvilágbajnokság is érkezik, ami az élcsapatokra vonatkozik. Tehát akkor felmerül az a kérdés is, hogy nem sokára esetleg a klubfutballban kibővített keretek érkezhetnének, vagy több csere lehetőség mérkőzésenként, mert különben most már tényleg lassan 70-75 meccset játszanak a játékosok szezononként.
Igen, nagyon komolyan nő a terhelés. Te is említetted ezt a FIFA által meghirdetett bővített klubvilágbajnokságot. Tulajdonképpen 4 évente ők egy olyan tornát szeretnének a legjobb klubcsapatokkal csinálni, mint a világbajnokság. Ez megint jó néhány meccset jelent majd a legjobb játékosoknak, illetve megint egy extra bevételi forrás jelent a legjobb csapatoknak, ez megint majd esetleg növelni fogja a különbséget az élcsapatok és mindenki más között. Éppen ezért annyira nem lelkes most a foci világ erre először ugye Amerikában megrendezésre kerülő klubvilágbajnokságra, de az is látszik, hogy a FIFA is szeretné a saját helyzetét javítani. Ugye nem csak ezt a klubvilágbajnokságot vezetik be, hanem nő a VB csapatoknak is a száma, hogy a 48 főre emelik a mostani 32-ről, ott is több meccset láthatunk, majd ott is ugye több bevétellel próbál majd számolni a FIFA, de ennek tényleg ott az, hogy ezt a játékosok meddig bírják, mikor milyen sérülések lesznek, meddig akarják bírni, mikor fogják azt mondani, hogy nekem ennyi elég, akkor én most már nem akarok ebben a sima hazai kupában játszani, engem csak a fontos meccsekre játszassatok, kérlek. Ami nekem még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogyha tényleg ezek a bővítések esetleg kicsit olyan biztosan sülnek el, mert nem a nővel annyival a nézőszám, vagy a játékosoknak sérülési hulláma lesz, nem bírják, nem akarják csinálni, az megint kezdhet annak, hogy esetleg egy ilyen szuper sikerű kezdeményezés visszatérjen, amit annó 21-ben nagyon simán tudtak letörni az országok és a nemzeti szervezetek, de szerintem ez nem garantált, hogy ez a következő ilyen próbálkozás is ennyire sikertelen lesz majd.
Duha Bencét, a Granit alapkezelő szenior értékesítési és terméktámogatási menedzserét hallották. 8 óra 56 perc van, 4 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 9 óra után a telefonpiacról lesz szó, aztán megnézzük, hogy milyen a tőzsdei hangulat. Szitás Lóránttal, az XTB munkatársával.